Jó napot kívánok! A gyermeknevelés költségeit az új magyar alkotmány védelem alá fogja helyezni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós tagállamok demográfiai és családügyi minisztereivel közösen tartott gödöllői informális ülésén. A kormányfő szerint a mindenkori hatalomnak nincs joga megadóztatni a gyermeknevelés költségeit, ezért az alkotmányos elvként bekerül majd az alaptörvénybe. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Európa népessége öregszik és fogy, ezért megújulásra van szükség a közösség szintjén. Azt mondta, a politikának az a feladata, hogy egyensúlyt teremtsen a család és a munkavállalás között, mert Európa ereje a családokban van.
Ezt az alkotmányos elvet, hogy a gyermeknevelés költségeit el kell ismerni, és nem lehet ugyanolyan adó alá vonni, mint egyébként a jövedelem egészét, ezt az elvet a magyar alkotmány védelem alá fogja helyezni, ezzel is stabil és kiszámítható kereteket biztosítva a családpolitikának.
A kormánypárti alkotmányjavaslathoz előterjesztett mintegy 100 módosító javaslat tárgyalását kezdi ma az országgyűlés. A képviselők összesen 15 órában szólalhatnak fel a részletes vitában, amelyben az MSZP és az LMP továbbra sem vesz részt. Szó lesz többek között arról a javaslatról, amely 15 tagúra növelni az alkotmánybíróság létszámát. A vármegyékről, illetve arról, hogy az igennel szavazó képviselők neve mégse szerepeljen az alaptörvény végén. Az országgyűlés az új alkotmány április 18-ára tervezett elfogadás nem tárgyal más előterjesztéseket. Felesleges támadási lehetőségnek tartja a vármegye elnevezés használatát az új alaptörvényben a Fidesz frakció vezetője. Lázár János a ma reggelben azt mondta, az erről szóló vitát a módosító indítványokról való április 11-i parlamenti szavazásig lezárják a frakcióban.
Szerintem egy modern, jövőorientált alkotmányba nincs szükség arra, hogy ezt a vitát újra megnyissuk, és olyan kérdéseket érintsünk, amely fölöslegesen sérti embereknek az érzékenységét, vagy adott esetben a 21. század Magyarországához semmi köze nincsen.
Vádat emelt 3 rendőr ellen a budapesti katonai ügyészség a tavaly balesetet szenvedett motoros rendőr halálával kapcsolatban. Az ügyészség előjárói gondoskodás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat. A járőr tavaly augusztusban az M1-es autópályán szenvedett halálos balesetet szolgálati motorjával. A felhőszakadásban a szalagkorlátnak csapódott. Korábban jelezte, hogy a motor nincs jó műszaki állapotban, és a gumik is kopottak. Cserbenhagyásos gázolás miatt halt meg egy magyar motoros Ausztriában. Egy szemtanú beszámolója szerint este Eltendorf és Poppendorf között egy mellékútról egy autó hajtott fel a 65-ös főútra, és neki ment a motorosnak. Az ütközés után az autós segítségnyújtás nélkül elhajtott. A szemtanú találta meg a 33 éves magyar motorost mozdulatlanul az út szélén fekve. A menetrend pontos betartását, tisztább és műszakilag megbízható buszokat ígért Pécs polgármestere, miután a város kétharmados többséget szerzett a pécsi tömegközlekedési ZRT-ben. Páva Zsolt szerint az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett, hogy a buszok koszosak, a menetrendet sem tartják be, és gyakran ki is maradnak a járatok. Részletek Pécsről.
A városvezetés szerint a botrányos buszeladás, az ehhez kapcsolódó vádemelés és adóbírság, valamint a 100 milliós adósság mellett ez is azt jelzi, hogy nem megfelelő viszonyok uralkodtak a cégnél. A kisebbségi tulajdonos tiltakozik a döntés ellen, és perelni akar.
A pécsi tömegközlekedési ZRT kétharmados tulajdonának megszerzése után a polgármester a cég dolgozóit is tájékoztatta.
Én azt szeretném ígérni önöknek, hogy a helyzet meg fog változni. Megváltozik a cég iránti eddigi, mondjam így, barátság, a magatartás, a bizalom lép a mostani helyzetben előtérbe.
A polgármester szerint az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett az utasoktól. Többen is jelezték, hogy a járatok nem tartják be a menetrendet, sőt gyakran ki is maradnak. Műszakileg is egyre több volt a gond. Az új vezérigazgató ígérete szerint ezen változtatnak.
Azt kell megoldani, hogy a jelenlegi járműparkot üzemképes állapotba hozzuk, a legöregebb járműveket le kell cserélni, és el kell indítani egy olyan fejlesztési programot, amely biztosítja, hogy a menetrend szerinti közlekedést biztosok számára tudjuk biztosítani.
A munkavállalók és a szakszervezetek ígéretet kaptak arra is, hogy mindez nem jár elbocsátásokkal.
Mindenki azt várja, hogy jobb legyen, és mi meg tudjuk, hogy jobb lesz. Tehát jobbnak kell lennie, mert a lakosság becsapása lenne, hogyha ez nem változnak.
A város tegnap a cég közgyűlésén jelentette be, hogy az eddigi 51% helyett kétharmados tulajdonrészt szerzett. A buszos vita 2 éve tart. A társaság kisebbségi tulajdonosa ugyanis közgyűlési felhatalmazás nélkül eladta a buszokat saját leányvállalatának, majd visszabérelte azokat. A város feljelentése alapján már vádat emeltek az akkori vezérigazgató ellen hűtlen kezelés miatt. Az adóhatóság pedig 770 milliós bírságot szabott ki a cégre. A városvezetés azért most lépett, mert kiderült a tömegközlekedési társaság újabb 100 milliós üzemanyag tartozása is. A polgármester szerint a cég az összeomlás előtt állt.
Mostantól tehát a pécsi buszközlekedés, tömegközlekedés biztonságba helyeztük.
Az önkormányzatnak 560 millió forintot kellene fizetnie a tulajdonrészért, de a kisebbségi tulajdonos által okozott károkra hivatkozva ebből csupán 380 ezer forintot fizettek ki. A kisebbségi tulajdonos Mecsekbusz Kft. Szerint a város eljárása törvénytelen, ezért pert indítanak Pécs ellen.
Több mint 50 komlói lakásban zárták el a melegvizet. Azoknál a családoknál vezették be a korlátozást, akik több mint 1 millió forint fűtésszámla tartozást halmoztak fel. A városi távhőszolgáltatónak 800 millió forinttal tartoznak a lakók. Azért csak a melegvizet zárták el, mert ezt lakásonként lehet szabályozni.
Hiába nyitja meg a melegvizet Garai Ferencné, több mint egy hete kikapcsolták, mert tartozik a fűtőműnek.
Másfél millió forint körül.
Havi 50 ezerből élnek, hárman ebben a lakásban. Csak a fűtésszámla 43 ezer forint lenne.
A gyerekem közmunkát dolgozik, olyan mocskosan jön haza, szemet egyszer a városba, hideg vízbe mosik, ahogy bír.
A komlói fűtőmű vezetője azt mondja, a kiküldött számlaösszegek alig több, mint a felét fizetik be az emberek, így nagyjából 800 millió forinttal tartoznak a fogyasztók.
Egyszerűen társaság képtelen tovább finanszírozni az ilyen jellegű kétlévőségeit.
A polgármester azt mondja, a korlátozással a rendesen fizetőket védik.
Ezzel az intézkedéssel arra próbáljuk ráébreszteni az embereket, hogy amit kapunk szolgáltatást, azért fizetni kell. Ha azt nem tudjuk fizetni, akkor nem szabad igénybe venni.
Most még csak azoknál korlátozzák a vízszolgáltatást, akiknek 1 millió forintnál is több a tartozásuk. Azoknak a családoknak kapcsolják vissza a melegvizet, akik a tartozásuknak legalább a felét egy összegben kifizetik, a fennmaradó összegről pedig részletfizetési szerződést köthetnek a fűtőművel. A Híradót Komlóról Kaufmann Balázs tudósította.
Emelkednek a térítési díjak a megyei fenntartású szociális ellátóintézményekben Borsodban, erről is döntöttek a megyei közgyűlésen. A részletek Miskolcról.
Korábban az inflációval arányosan nőttek a díjak, most viszont helyenként 46%-os emelkedésre is számítani kell. Az ellenzéki pártok tiltakoznak a döntés ellen. A Fidesz viszont azt mondja, az intézmények összevonása és a szolgáltatások egységesítése indokolta a térítési díjak változtatását.
A szocialista frakció azt állítja, hogy nem készítették elő megfelelően az előterjesztést. Ráadásul igazságtalannak tartják, hogy pont a legnehezebb helyzetben lévő embereket sújtják a térítési díjak emelésével.
Felelőtlen gazdálkodás következménye megsarcoljuk az ellátórendszerbe lévőket, példátlan, felháborító, ilyen még a megyei önkormányzat történetében nem fordult elő.
A Fidesz szerint nincs szó drasztikus áremelésekről, az átszervezések indokolják a térítési díjak egységesítését.
Eddig úgy működött a rendszer, hogy minden egyes intézménynek külön térítési díja volt megállapítva. Most, miután összevontuk az egész rendszer, kétféle díjat fogunk megállapítani. A szakmai színvonal mindenhol azonos lesz, ennek megfelelően alakulnak a térítési díjak.
A Jobbik frakciója sem ért egyet a döntéssel. Azt mondják, az életkörülmények egyre rosszabbak, az emberek nem tudják kifizetni az emelt összeget.
És se fogjuk megszavazni röviden, nem fogjuk megszavazni, mert itt már fizetések csökkennek, tehát minden csökken, csak a délítési díjak emelkednek, tehát ezek így nem elfogadhatóak.
A közgyűlésen a kórházak összevonásáról is szó esett. Erről még februárban döntött a testület. Az intézmények racionalizálásától 2 milliárd forint megtakarítást remél az önkormányzat.
Újabb uniós pályázati lehetőségek nyílnak meg az árvíz sújtotta települések előtt. Az Észak-Magyarországi Operatív Program részeként a vízvédelmi rendszerek és a települések rekonstrukciós munkálataira nyerhetnek el forrásokat az önkormányzatok.
Nagycsécsen már hetek óta dolgoznak a munkagépek. Új körtöltés épül a Sajó völgyében.
A gátról annyit kell tudni, hogy ez 1085 méter hosszú lesz a körgát. Ez két szakaszból fog állni, az északi és a keleti oldalon Nagycsécsen. Ez 595 és 490 méter hosszban. és körülbelül 2,8 méter magasságban.
A tavalyi májusi árvíz helyreállítási munkáihoz 100 millió forintig pályázhattak uniós forrásra az önkormányzatok.
Nagyjából úgy számolunk, hogy 40-45 pályázat lesz támogatható ebben a konstrukcióban, ebben a árvizes konstrukcióban, és valószínűleg 70-80 pályázat fog beérkezni, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint a kétszerese várható a rendelkezésre álló keretnek az igény.
Sajószögeden még mindig homokzsákokkal védekeznek. Itt új töltést kell építeni a régi nyulgát helyett, hogy megvédhessék a falut. A beruházás forrás hiányában ez idáig váratott magára. Ám a most megjelenő uniós pályázatok zöld utat adhatnak a védelmi tervek megvalósításához.
Indul majd áprilisban egy ennek folytatásaként egy újabb vízvédelmi rendszerhez kapcsolódó pályázatunk egy 3 milliárd 100 millió forintos keretösszeggel, amely lehetővé teszi nagyobb záportározók megépítését maximum 500 millió forint értékig, illetve jelentősebb mértékű árvízhez kapcsolódó belvízi csapadékvízelvezetéshez kapcsolódó fejlesztések, beruházások realizálását is.
A település rekonstrukciós projektre eddig 164 regisztráció érkezett. Az aktuális pályázatokat április és végén teszik közzé az új Széchenyi terv honlapján.
Japánban 120 helikopter, 60 hajó, több ezer katona és tűzoltó kutat az eltűntek után. Az ázsiai szigetországban 16 ezer embert még mindig nem találnak. Iwate tartományban van olyan város, ahol a lakosság 80%-a eltűnt. Közben újabb felvételeket mutattak be a földrengésben megsérült atomerőmű belsejéről.
Így néz ki most a kettős természeti katasztrófában megsérült fukushimai atomerőmű 4-es reaktora. Teljesen szétroncsolódott. A létesítményről egy darura szerelt kamera készített felvételeket. Ezen jól látszik, hogy még mindig fehér gőz száll fel az elhasznált üzemanyagtárolóból. Ezt és az 1-es reaktort már biztos, hogy végleg bezárják a hatóságok. Az atomerőmű közelében még mindig a megengedettnek több mint 4000-szerese a tengervíz radioaktivitása. Ezért a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség azt javasolja Japánnak, hogy az eddiginél nagyobb területről, vagyis 40 kilométeres körzetből költöztessék ki az embereket az atomerőmű környékéről. Az erőmű hatósugarán kívül a mentő alakulatok most már csak az áldozatok felkutatásán dolgoznak. Yamada városában például a lakosság 80%-a gyakorlatilag eltűnt. A március 11-i természeti katasztrófa óta még mindig nem állt helyre a termelés Japánban. A legtöbb autógyártó üzem például alkatrész problémák miatt teljesen leállt, a Toyota 18 gyárából is csak kettő működik.
Egy hónapra vendégül látja Japán testvérvárosa Aomori fiataljait, a Kecskeméti Városháza, jelentette be a város polgármestere. Zombor Gábor azt mondta, az összegyűlt pénzt a gyerekek magyarországi ellátására költik, de ha nem tudnak ide utazni, átutalják Aomorinak a felajánlást. A részletek Szegedről.
Aomori városa a legnagyobb japán sziget Honshu északi részén található, 300 ezer lakosa van. A két város között 17 éve él a testvérvárosi kapcsolat. Japánban összesen 18 ezer házat semmisített meg a földrengés és a szökőár, 130 ezer épület szenvedett károkat.
A Kecskeméti Városházán gyűjtenek a japán katasztrófa áldozatainak, míg ki sem tették az urnát az épület elé, már volt is benne 50 ezer forint, pedig csak reggel indult a gyűjtés. Kecskemét testvérvárosa Aomori. Az ottani gyerekeket hívta meg egy hónapra vendégségbe Kecskemétre a polgármester.
Ezt az összeget valószínűleg az ideérkező gyermekekre fogjuk fordítani, amennyiben nem jönnek gyermekek, akkor át fogjuk utalni a Aomori városának.
Az összes párt városi frakció vezetője ott volt a gyűjtés indításakor, és az amúgy japán nyelvtanárként végzett Kerényi József is, aki a Kecskemét Aomori baráti kör elnöke. Ő azt mondja, a japánok kultúrájukból adódóan sosem kérnek segítséget, ha baj van.
Ők ezt most nem úgy veszik, minthogyha mi segélyt juttatnánk nekik, hanem gyakorlatilag azt a baráti gesztust, azt a baráti kezet, amit valóban nyújtani kívánunk.
Március 11-én Japán történetének legnagyobb földrengését élte át. A 9-es erősségű földmozgásban több mint 11 ezeren meghaltak, 16 ezeren eltűntek, és megsérült a fukushimai atomerőmű is. A legfrissebb adatok szerint a tengervízben 4355-ször magasabb a rádióaktív jód koncentrációja a megengedettnél.
Gerilla kertészek ültettek árvácskákat a kátyúkba az Orosháza és a Roma határ közötti főúton. Ezzel hívták fel a figyelmet arra, hogy veszélyesek az utak. A Békés megyei Kaszaper a sorozatos balesetek miatt évek óta kampányol a kátyúk ellen. Volt, hogy örökbe fogadták és betömték azokat.
A fél útpályát lezárták a gerilla kertészek Kassaper és Orosháza között. Virágokat ültettek az úton a kátyúkba. Volt, ahova nem is jutott virág, mert annyi a kátyú. Így hívják fel a figyelmet arra, mennyire rosszak az utak Békés megyében, de ugyanakkor szabálysértést követnek el, hivatalosan ugyanis veszélyeztetik a közlekedést.
A közlekedés biztonságra veszélyeztetem. Na de mivel? Én azzal veszélyeztetem, hogy betömöm a kátyút, tehát megszüntetem a közvetlen életveszélyt, vagy az az életveszély akkor, hogy kátyú van, akkor döntsük el.
A gerilla kertészek elérték a céljukat, néhány perccel az ültetés után a közútkezelő munkatársai megjelentek és kátyúzni kezdték ezt a szakaszt.
2010 március.
És azóta semmi?
Azóta semmi tulajdonképpen. Tehát...
Kassaper egy éve megnyerte az állami támogatást az út teljes felújítására, de az aszfaltozást még nem kezdték el.
Ennek a pénzek meg kell legyen. Ha még megvan a pénz, akkor tulajdonképpen nem értem, mire várunk, mert akkor közbeszerelést kírják, és akkor június-júliusban hozzáleknek kell tenni ennek az útnak a felújításához, és október végén el van felejtve.
Kassaperen korábban már örökbe is fogadtak kátyukat, és pert is indítottak a közútkezelő ellen sikertelenül. Ezen az úton 3 év alatt 3-an haltak meg a kátyuk miatt.
Magyarral erősödött a magyar jégkorong válogatott. Magyarázat Török Olivértől.
Ladislav Szikorcsint most már hivatalosan is Szikorcsin Ladislavnak hívják. Jó napot kívánok, kedves nézőnk! A szlovák származású Szikorcsin megkapta a magyar állampolgárságot, és együtt készülhet a válogatottal a 2 hét múlva kezdődő Divízió 1-es jégkorong világbajnokságra.
Ladislav Szikorcsin már húzta magára a magyar jégkorong válogatott mezét barátságos találkozón. Most azonban sokkal komolyabbra fordult a dolog.
Én, Szikorcsin Ladislav,
esküszöm,
hogy Magyarországot,
hazámnak tekintem.
És immáron Szikorcsin Ladislavként az új hazája csapatával az A csoportba szeretne feljutni.
Volt enyém álmokat, játszani világbajnokság, és én remélem és hiszem, innyi játszani.
És hogy a magyar válogatott egy fontos új játékossal gazdagodott, azt jelzi, hogy Ted Széter szövetségi kapitány az elsők között gratulált neki.
Jövő héten közvetítjük a berlini Tornász Európa bajnokságot, ezúttal is a világbajnok Berki Krisztiántól várjuk a legtöbbet.
Március elején igaz, hogy Berki Krisztián beteg volt és rontott a tornászok országos bajnokságán, de így is biztosan nyert kedvenc szerén lólengésben. A tavalyi év világbajnoka most a berlini Európa-bajnokságon 5. kontinens bajnoki aranyérmét szeretné megszerezni.
Pillanatnyilag még elég nyugodt vagyok, hál' Istennek jól ment a felkészülés, függetlenül a betegségektől jó állapotban vagyok, úgyhogy kint biztos, hogy jobban fel fogok pörögni és jobban fog érdekelni. Most még egyelőtt tényleg ez a maradék 2 nap, amit itthon töltünk el, szeretném jól megcsinálni, és utána kint már minden rendben lesz.
A jövő hét szerdán kezdődő viadal szombati és vasárnapi versenynapját a Magyar Televízió élőben közvetíti.
Ismét összecsap Roger Federer Rafael Nadallal. A Miami-ban zajló tenisztornán a 3. helyen kiemelt svájci mérkőzése furcsa okok miatt ért véget.
Nem egy ehhez hasonló röptével ért véget a Federer-Gilles Simon meccs. Azt hiszem, én megállok, mondta a francia 7 perc játék után. Állítólag elaludta a nyakát, ezért nem tudta folytatni a meccset, így Federer gyakorlatilag játék nélkül jutott az elődöntőbe. Összesen talán 3 gémet játszottunk, csalódás, ahogy véget ért ez a meccs. Az emberek egy csomó pénzt fizetnek, hogy lássanak, hát nem ezt akarják látni, mondta Federer, aki azért elmondta, az egyetlen, aki örülhet, ő lehet, hiszen pihenten állhat majd ki Nadal ellen. Ez pedig már önmagában nagy előny, Nadal ugyanis igencsak megszenvedett Tomás Berdikkel. Bár határozott szerváinak köszönhetően 6-3-ra hozta az első szettet, Berdik a második játszmában elvette adogatását és egyenlített. Nadal így csak a 3. szettben tudta megszerezni a győzelmet. Az elődöntőben tehát Federer Nadal Miami-ban először az 5 évvel ezelőtti döntő óta. Akkor Federer győzött.
Brazíliában még egy lábtenisz mérkőzésre is rengetegen kíváncsiak. 3000-en látták Romário megmozdulásait. Brazil foci kicsit másképp.
Foci és homok. Két szó, két fogalom Brazíliában. Ezen a héten Rio de Janeiro egyik legfelkapottabb strandján az Ipanemán nemzetközi lábtenisz bajnokságot rendeznek, melynek fővédnöke Romário. Nagy rajongója vagyok a láptengónak, ez a második sportágam. Az az álmom, hogy egyszer majd az olimpia programján is szerepeljen. Már bemutatkozhatna a 2016-os riói olimpián. Nyilatkozta az egykori világklasszis. A 44 éves Romário egyébként az egyik hazai csapat játékos edzője, a másiké pedig az a Renato, aki tagja volt annak a brazil válogatottnak, amely 1986-ban 3-0-ra kikapott Magyarországtól. A házigazdákon kívül egyébként játszanak még a franciák, a portugálok, a paraguaiak és az argentinok is. Érdekesség, hogy itt nem a hagyományos páros meccsekről van szó, ugyanis itt egy csapat 4 játékosból áll, és 25 pontot kell megszerezni a győzelemhez. A selejtezők után a brazilok állnak a legjobban, mondjuk ez nem meglepő.
Az NHL-ben a Vancouver megnyerte az alapszakaszt, míg a Tampa Bay csapata bejutott a rájátszásba.
Sidney Crosby elutazott Tampába a Pittsburgh-el, de a Penguins legnagyobb sztárja egyelőre még csak melegít, illetve edz, majd a rájátszásra ismét jégre kerül. A Tampa is oda igyekszik, ennek megfelelő vehemenciával vetette bele magát a csatába, és a 11. percben már 2-0-ra vezetett a hazai csapat. Köszönhetően Le Cavalier erőteljes letámadásának, amelyen Letangot passzírozta a palánkhoz, és a már 92. pontját jelző Martin St-Louis fantasztikus góljának. A Pittsburgh csak a harmadik harmadban tudott válaszolni, mondjuk Michael Rapp találata sem volt csúnya, de 2-1-re nyert a Tampa köszönhetően annak is, hogy kapusa Rawson 38 lövésből csak ezt az egyet szedte be. 2007 után először ismét playoff résztvevő a Tampa Bay Lightning.
Az esti híradó után Mezei Dániel számít a figyelmükre az M1-en. Többek között beszámolunk Emilio Butragueño magyarországi látogatásáról is. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Időjárás jelentéssel folytatjuk. Tóth Tamás következik.
Jó napot kívánok, kedves nézők! Immáron április 1-je van, ne lepődjenek meg, tehát hogyha esetleg megviccelnék önöket, minket meteorológusokat is időnként az időjárás viccel meg. Most azonban megpróbálom önöknek vázolni a legvalószínűbb forgatókönyvet, tehát az időjárás előrejelzését. Most még egy hidegfront van fölöttünk, ez látható műhold felvételünkön, azonban ennek a hidegfrontnak fokozatosan szakadozik a felhőzete, tehát északnyugat felől lassanként egyre szárazabb levegő áramlik térségünk fölé. Ez a hidegfront azonban, ahogy elhagyja a Kárpát-medencét, úgy meg is fog szűnni. A hétvége időjárására viszont alapvetően már anticiklon lesz hatással, azonban nem lesz teljesen zavartalan a napsütés, hiszen nappali gomoly felhőképződésre továbbra is lehet számítani. Most a délutáni órákban, tehát északnyugat felől lassanként csökkenni fog a felhőzet. Azonban ott, ahol csökken a felhőzet, megindul a gomoly felhőképződés, és ezekből záporok egy-két helyen akár zivatar is lehet. Tartósabban felhős idő inkább a keleti területeken várható, ott még több helyen fordul elő eső, záporeső, az északkeleti határvidéken is szintén előfordulhat egy-két helyen zivatar, és általában 13 és 20 fok között alakul a maximum hőmérséklet. Éjszaka viszont csökkenni fog a felhőzet mindenütt, azonban lesznek még felhősebb körzetek, különösen az Alföldön. Néhol párássá válik a levegő, sűrűbb kötfoltok is kialakulhatnak. Jellemzően 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de például az északi középhegység völgyeiben ennél azért lehet hidegebb is. Holnap napközben viszont már sok napsütésben bízhatunk, ismét megindul a gomoly felhőképződés a nappali órákban, de csak elszórtan egy-két helyen fordulhat elő a Dunántúlon záporeső, a Dunától keletre eső területeken pedig elsősorban az északi középhegységben, illetve az Alföld déli felében van legnagyobb esélyre, és általában 18-20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban eleinte még tovább erősödik a nappali felmelegedés, majd hétfőn a késő délutáni órákban érkezik egy újabb hidegfront záporokkal, zivatarokkal, megerősödő széllel, és kedre jelentősen mérséklődik a felmelegedés. Kedves nézők, szép napot kívánok önöknek, jó étvágyat az ebédhez, viszontlátásra!
4:30 lesz legközelebb híradó, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A következő műsorunkban Egerbe látogatunk, ahol nem csak a város törökkori emlékeivel ismerkedünk meg, hanem a végvári vitézek párbaját is láthatjuk. Ellátogatunk Noszvajra és Szomolyára, Szilvásváradot pedig kerékpáron ülve járjuk be. Tartsanak velünk! Magyarország, az MTV turisztikai magazinja. Holnap 14 óra 40 perckor az M1-en. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
feel the words below. I sing my song and the echo flows. And wherever I go, I just want you to know. You're the blood in my veins and the love in my soul. You are my way rippling on the sea. You make me feel why wherever I go, I just want you to know. My moment in time of sweet song of mine, yeah, yeah, yeah.
Még sokáig beszédtéma lesz a magyar labdarúgó válogatott amszterdami labdarúgó EB-selejtező mérkőzése. A szövetségi kapitány Egervári Sándor csak a Sporthét meghívását fogadta el, így az adás vendége lesz. Visszavásárolhatja Ferencváros a Fradi labdarúgó ZRT-t. Stúdiónkba várjuk az új vezérigazgatót. És szó lesz a Fradi Újpest örökrangadóról. Kulisszatitkok a két férfi kézilabda sztárcsapatról, Veszprém és Barcelona. Sport Hét. Vasárnap délben az M1-en.